I'm in love with you, you, you. I could be so true, true, true to someone like you, you, you. Do, do, do what you ought to do, do, do. Take me in your arms, please do. Let me cling to you, you, you.
A hangraforgó zeng a fű között, s ördül, liheg, akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemezt cserél, a háta barna, lába még fehér. A rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsiny siker, s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. 1944. május 10-e.
Káin, hol vagy?
...1882. április 1-én reggel Tiszaeszláron egy alig 15 éves lány festékért ment a boltba. Holttestét a Tisza vetette ki Dadánál a füzesben. 1883. június 18-án a gyilkossággal vádolt Sárf Józsefet felmentették. A tiszaeszlári Solymosi Eszter történetét Krúdi Gyula 1931-ben írta meg.
1883. augusztus 7-én egy keddi napon két jelentőségteljes dolog történt a világon. Az egyik az, hogy Shapira, angol régiségkereskedő, a 10 parancsolatnak egy ismeretlen példányát állította ki Londonban. A másik nevezetesség az volt, hogy egy Sárf József nevű, 41 esztendős tiszaeszlári zsidó egyházfi a miskolci vonattal a fővárosba érkezett fiával és feleségével. Az újonnan feltalált 10 parancsolat Jubör szallagokra volt írva, és a Krisztus előtti 9. századból származott. Az a 10 ember, aki ennek a kornak betűit ismerte a földkerekségen, már meg is fejtette az írás tartalmát. És Londonból világá repítette a hír a 10 parancsolatot, amelyet Mózesnek diktált az Úristen. A tiszaeszlári utas, aki börtönszagú, ócska téli kabátjában a józsefvárosi pályaudvaron leszállott a miskolci vonatról, és komoly, kemény tekintettel körülnézett a hordárokon, ugyancsak arra volt predesztinálva, hogy másnap a földkerekség valamennyi újságjában megírják az ő csodálatos börtönből való kiszabadulását, babiloni fogságának végét. Hordára nem volt szüksége a reggeli utasnak, ott volt mögötte a felesége, egy paraszt menyecskésen öltözött zsidóasszony, aki a tekintélyes, megtermett külsejű Sárf úr ládáját cipelte. Ott volt mellette pufók képű, szalmakalapos, bámészkodó kamaszfia, aki a vörös sapkás vasúti hordárokat öreg katonáknak nézte, és szalmakalapjával visszaköszöngetett a barátságosoknak, akik minden áron a Lencsi kezéből akarták a faládát kisegíteni. De Lencsi nem engedett. Az újonnan felfedezett 10 parancsolat szövege nem sokban különbözött a régen ismert mózesi 10 parancsolatétól. Ezt sem nagyon tartották meg az emberek. Valószínűleg az új 10 parancsolat se lesz nagyobb hatással a világra, még akkor se, ha a régiségkereskedő megkapná érte a 10 milliót, amit az Angol Múzeumtól kér. A tiszaeszlári utas is eltűnt volna abban a tömegben, amely reggelenként a világ fennállása óta a miskolci vonattal a fővárosba szokott érkezni. De egy lelkes, hangos, kerekarcú pesti úriember már messziről örömteljesen integetett az idegenül nézelődő eszlári egyházfi felé. Isten hozta Pestre Sárv bácsi. Nagyon derék dolog, hogy a Móricz fiát és a feleségét is magával hozta. Ez az öreg Sárv József senki más, mint éppen az eszlári zsidó, akit Solymosi Eszter meggyilkolásával is gyanúsítottak. Az a szeplős fiú mellette senki más, mint a fia, aki a bíróság előtt apjának szemébe mondta a gyilkosságot. De most már elmúlt minden baj. Kibékültek apa és fia. Este felé híre futamodott, hogy a végzetes zsidók, Sárv és fia, akik miatt csak nem lángba borult Magyarország egy esztendő előtt és alatt, Pesten a Fehér Hattyúban megszállottak. A Londonban kiállított és újonnan feltalált 10 parancsolat alig látható betűiből ugyan ezt a parancsot is kihüvelyezték az írástudók. Szívedben ne táplálj gyűlöletet fele barátod ellen. Én vagyok az Isten, a te Istened. De amikor Pesten, ezen az augusztusi keddi napon a két Sárv neve végighangzott az utcákon, a hatvani kaputól, amelynek közelében a Fehér Hattyú állott, a központi személypályaudvarhoz címzett kávéházig, mintha megbolondult volna minden lakos. És elfelejtette még a régi 10 parancsolatot is, nemhogy az új 10 parancsolattal törődött volna.
Berlin 1923. Az embereken kísérletező fai megszállottak még illegálisan bűnöznek. Kis csoportjaik, mint Ingmar Bergman filmjében, még a föld alól fenyegetnek.
Kapcsold be a vetítőt, érdekes dolgokat fogsz látni. Itt vettük fel a Szent Anna kórházban a kísérletek során. Ez állóképességi kísérlet volt. Sajnos a dokumentáció hiányos, de hát a felszerelésünk még korán sem tökéletes. A képen egy 30 éves nőt látsz, aki önként vállalkozott rá, hogy gondozzon egy 4 hónapos agysérült csecsemőt. A gyerek éjjel-nappal megszakítás nélkül sír. Arra voltunk kíváncsiak, milyen hatással lesz erre a tökéletesen normális, igen értelmes nőre, ha összezárjuk ezzel a szüntelen üvöltő csecsemővel. Mint láthatott, 12 óra elteltével a nő még volt a kép tökéletesen ura önmagának. Amikor ráébredt, hogy bezártuk a gyerekhez, kikelt magából. Dörömbölt az ajtón, üvöltözött. Ám mikor végül is felismerte a helyzetét, ismét igen észszerűen kezdett viselkedni. Megpróbált megbékélni a helyzettel, és berendezkedni arra, hogy ezentúl ezzel a gyermekkel kell élnie. Eltelt azonban 24 óra. Megfigyelhető, hogy már kiütköznek rajta a helyzet hatásának első jelei. Olyan erős behatások érték, amelyek kioltották benne a beteg gyermek iránti részvétérzését. Helyét mély depresszió foglalta el, amely most valósággal megbénítja. Figyeld meg, milyen furcsán viselkedik, amikor eszik. Lekuporodik az étellel a földre, és alig képes megrágni a falatokat. A gyermeket már sorsára hagyta. Ezen a képen világosan látszik, hogy már megérett benne a gondolat, megszabadul a gyermektől. Még további 6 órába telt azonban, amíg szándékát tetre váltotta. Figyelemre méltó kitartás. Sajnos magát a tettet kameránk nem örökítette meg. Mint említettem már, felszerelésünk sajnos még tökéletlen. Ez a kísérlet 2 szakaszban folyik, most az elsőt látjuk. A lekötözött és bekötött szemű alanyt órák hossza, de rendszertelen időközökben szúrások érik. Néha 5-6 szúrás is egyetlen perc leforgása alatt, néha 30 perces szünet következik. Nos, az alanyban fokozatosan, szinte elviselhetetlen rettegés fejlődik ki. A kísérlet valódi érdekessége most következik a 2. szakaszban. A tűszúrások okozta rettegés, mintegy 10 óra elteltével oldódni kezd. Az alanyt kioldozzák. Az orvos, aki a kezelést végezte, elbeszélget vele, innia ad, megmossa, és segít neki rágyújtani egy cigarettára. Az orvos mintegy mesterséges érzelmi kapcsolatot épít ki maga és az alany között, aki kínzója vállán zokog a kiállott kínoktól és szenvedésektől, de kínzója ellen a legcsekélyebb ellenséges indulatot sem táplálja, ellenkezőleg nagyon is hálásan fogadja és viszonozza az orvos színlelt kedvességét. Kifejezést is ad vonzalmának, melyet azonban kizárólag sokkos állapota idéz elő benne. Ez a férfi 17 napot töltött egy oly módon megszerkesztett cellában, hogy se kezét, se lábát, de még a fejét sem volt képes megmozdítani. Továbbá tökéletesen elszigeteltük minden hanghatástól, és teljes sötétséget teremtettünk körülötte. Tudom, mit akarsz mondani, hogy találtunk ilyen kísérletre önkéntes jelentkezőt. Biztosíthatlak, nagyon könnyen. A mai viszonyok között óriási emberanyagból válogathattunk. Egy kis pénzért, meg egy jó kiadós ebédért bármire kaphatók az emberek. A most következő filmek nem különösképp tanulságosak, ugyan, de némi fiziognómiai érdekességük azért ezeknek is van. Az alany tanatoxin injekciót kapott. Ez a szer igen heves lelki kínokat okoz. A képen látható férfi tehát elviselhetetlen gyötrelmeknek van kitéve, kiúttalan és megnevezhetetlen rettegést tölti el. Itt látható, amint beadják neki az injekciót. Teljesen kiegyensúlyozott, ugyebár. Még nevetgél és tréfálkozik is az orvossal. Egyéb iránt igen kedves és rokonszenves fiatalember volt az illető. Egyetemista volt, politikai tudományokkal foglalkozott. Most már a rettegés állapotával látjuk. Állapota rohamosan romlik. Néhány pillanaton belül öngyilkosságot fog elkövetni. Most nagyon figyelj. Hirtelen egyik pillanatról a másikra történik meg a dolog. Fölkapja az asztalon heverő revolvert. Most nem jól látszik a képen. Tessék, most világosan látható. A szájába veszi a csövét. A fegyver persze nincs megtöltve, de ezt ő nem tudja. Ez a fiatalember néhány nappal utóbb csak ugyan öngyilkos lett. Noha addigra a tanatoxin hatása már teljesen elmúlt. Megelőztük korunkat. Az életünkkel kell fizetnünk érte. Mi sem természetesebb ennél. Egy-két napon belül, talán már épp holnap, a délnémetországi nemzeti erők felkelést fognak kirobbantani. Egy Adolf Hitler nevű szélhorta kelekótya alak vezeti őket.
A szélhorta kelekótya alak gyerekkori fényképét sok más korabeli híresség között a Münchner Illustrierte Presse karácsonyi száma nyújtotta át olvasóinak 1932-ben.
A nemzeti szocialisták vezére 1889. április 20-án született Braunau-ban, az Inn partján, ebben az osztrák-bajor határvárosban. Apja vámtisztviselő volt. Gyerekkoráról így írt.
A sok ugrándozás a szabadban, az iskolába vezető hosszú út, s különösen az anyámat aggódalommal eltöltő kapcsolatom éppen a legerősebb ifjakkal semmiképpen sem tett otthon ülővé. Azt hiszem, már akkoriban volt képességem a beszédhez, ami a barátaimmal folytatott heves vitákban csak erősödött. Valósággal hangadó lettem, az iskolában könnyen és akkoriban igen jól tanultam, másfelől azonban meglehetősen nehezen boldogultak velem.
1940. április 27-én Himmler parancsára koncentrációs tábort hoztak létre az egykori és ma is így nevezett Oświęcim lengyel faluban. Akkor Auschwitz volt a neve. A parancsnok Rudolf Franz Ferdinand Höss SS Hauptsturmbannführer lett. Höss naplót írt.
Már a vasúti rakodásnál, a kiválogatáskor egy sor kellemetlenség történt. A családok szétválasztása, a férfiak, nők, gyerekek elválasztása egymástól roppant izgatottságot és nyugtalanságot keltett az egész szállítmányban. A munkaképesek különválasztása csak rontotta a helyzetet. A családok minden áron együtt akartak maradni. A már kiválogatottak, minduntalan visszaszaladtak családtagjaikhoz. Az anyák gyermekeikkel megpróbáltak férjükhöz csatlakozni, és így tovább. Olykor akkor az űrzavar támadt, hogy meg kellett ismételni a kiválogatást. Kicsi volt a hely, és így nehéz volt az emberek szétválasztása. A felizgatott embereket nem lehetett megnyugtatni. Gyakran erőszakkal kellett rendet teremteni. Egy anya, aki biztosan tudta, mi történik, könyörületért esdő pillantását sohasem fogom elfelejteni. A gázkamrákba terelt emberek nyugtalanok voltak. Kénytelen voltam intézkedni. Mindenki rám nézett. Egy bólintás a beosztott tiszt felé, s az kikapta a keservesen síró gyermeket az asszony kezéből, s anyjával együtt a gázkamrába lökte. A kisgyerekeket a helyzet szokatlansága zaklatta fel, ám az anyák rábeszélésére, meg amikor a parancsnokság ilyesmiről gondoskodott, játékkal a kezükben csintalankodva mentek a gázkamrába. Egyszer egy asszony hozzám lépett, és négy gyermekére mutatott, a legnagyobb, a legkisebbet segítette a göröngyös úton. Hogy vagytok képesek ezeket a szép gyerekeket elpusztítani? Van szívetek? Sokszor fordult elő, amikor a nők haját nyírták le, hogy velőtrázó sikoltozásban törtek ki, szinte tébolyodottá váltak. Ezeket gyorsan elvezették, s a ház mögött kiskaliberű fegyverrel lőtték tarkon őket. Előbb a nők jöttek a gyerekekkel a gázkamrába, azután a férfiak. A férfiak száma általában kisebb volt. Ezután az ajtókat lezárták, és a gáztartalmazó dobozokat a felső nyíláson át bedobták a gázkamrába. Az ajtón elhelyezett kémlelő ablakon jól látható volt, hogy a gázdobozokhoz közel levők azonnal összeestek. Mondhatni, hogy a foglyok egyharmada nyomban meghalt. A többiek viszont tülekedtek, kiabáltak, kapkodták a levegőt. A kiáltozás hamarosan hörgésbe fulladt. Legfeljebb 20 perc múlva már senki sem mozgott. A gázdobozok állapotától függően volt, hogy nedvesebbek voltak, máskor szárazak. Hideg volt-e, vagy meleg, meg a szállítmány összetétele szerint több volt-e az egészséges, vagy öregek, betegek, gyerekek voltak többségben. Egy szóval különböző körülmények folytán a gáz rövidebb vagy hosszabb idő alatt fejtette ki hatását. Fél óra múltán már ki lehetett nyitni az ajtókat, és bekapcsolták a szellőző berendezést. Ezután megkezdték a hullák kihordását, kiszedték az aranyfogakat, és ezután krematóriumba szállították a tetemeket. Az egyes és kettes krematórium 24 óra alatt 2000 hullát égetett. A hanvak a folyamatos hanvasztás során lehullottak a rostélyokon, s így eltávolíthatók lettek. A szabad ég alatt történő égetés nem vált be, mert rossz idő vagy erős szél esetén az égetés szaga kilométerekre eljutott. Nem felelt meg azért sem, mert az éjszakai tüzek is messziről láthatók voltak. Ennek az egész műveletnek a neve Reinhardt akció volt. A foglyoknál talált pénzt és értékeket a birodalmi bankba szállították, a fogaranyat beolvasztották, a hajat egy bajor cég vásárolta fel, de a kevésbé értékes holmikat is igyekeztünk értékesíteni. A Ciklon B gázt az IG Farben Industries szállította.
Bolond, ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s a vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem er, s ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg hűl a szilva lekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, de hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek.
Oh.
Marek Edelman ma szívsebész Varsóban. 1942-43-ban a varsói gettó lakója, majd a gettófelkelés egyik vezetője.
A kórházban dolgoztam akkor, mint küldönc. És az volt a dolgom, hogy ott álljak a kapuban, az Umschlagplatzon, és kivezessem a betegeket. A mi embereink kiválogatták azokat, akiket meg kellett menteni, vagyis én vezettem ki őket, mint betegeket. Nem ismertem kíméletet. Egy asszony könyörgött, hogy mentsem meg a 14 éves lányát, de csak egy szemét vihettem ki, tehát Zosziát választottam, a legjobb összekötőnket. Négyszer hoztam ki, és mindig újból elkapták. Egyszer olyan embereket hajtottak el mellettem, akiknek nem volt úgynevezett életmentő számuk. A németek osztogattak ilyen számokat, azt ígérve, hogy aki ilyet kapott tőlük, az életben marad. Az egész gettó előtt csak egy cél lebegett akkor, ilyen számot szerezni. De később azokért is eljöttek, akiknek volt. Aztán úgy hír lett, hogy a gyári munkások életben maradnak, de varrógépekre van hozzá szükség. Az emberek azt hitték, hogy a varrógéppel megmenthetik az életüket, és minden pénzt megadtak érte. De azután azokért is eljöttek, akiknek varrógépük volt. Végül közhírré tették, hogy kenyeret adnak. Mindenkinek, aki munkára jelentkezik, 3 kiló kenyér jár és lekvár. Édes gyermekem, van neked fogalmad arról, hogy mit jelentett akkor a kenyér a gettóban? Mert ha nem, akkor úgy se érted meg soha, miért jelentkeztek önként, és mentek kenyérért ezrek Treblinkába. Eddig még senki se értette meg. Itt, ezen a helyen osztották a kenyeret. Hosszúkás, pirosra sült cipókat. És tudod, mi történt? Az emberek szép, rendezett négyes sorokban vonultak ide a kenyérért, utána beszálltak a vagonokba. Olyan sokan jelentkeztek, hogy kénytelenek voltak sorba állni, és naponta 2 transportot kellett indítani Treblinkába, és még így se került sor mindenkire, aki jelentkezett. Mi persze mindent tudtunk már. 42-ben elküldtük egyik emberünket, Zigmundot, hogy nézzen körül, mi történik a transportokkal. A Gdanszki pályaudvaron szolgálatot teljesítő vasutasokkal indult. Szokolovban azt mondták neki, hogy itt ketté válik az út. Az egyik mellékvágány Treblinkába vezet, naponta oda irányítanak egy emberekkel megrakott tehervonatot, mely üresen tér vissza. Élelmiszert nem szállítottak oda. Zigmund visszatért a gettóba, és mi mindezt megírtuk az újságunkban, de az emberek nem hittek nekünk. Elment az eszetek, mondták, amikor megpróbáltuk megmagyarázni nekik, hogy nem munkára viszik őket. Képesek lennének ezek kenyérrel együtt a halálba küldeni minket? Ilyen tömérdek kenyeret elpocsékolni? Az akció 1942. július 22-től szeptember 8-áig tartott, vagyis 6 hétig. Egész idő alatt itt álltam a kapuban, itt, ezen a helyen. 400 000 embert kísértem ki erre a térre. Ugyanezt a kis betonoszlopot láttam magam előtt, amit te is látsz. Ebben az iskolában volt a kórházunk. Szeptember 8-án, az akció utolsó napján likvidálták. Fönt néhány teremben gyerekek voltak. Mikor a németek beléptek a földszintre, az orvosnőnek még volt annyi ideje, hogy mérget adjon be a gyerekeknek. Na, látod, hogy nem értesz semmit az egészből. Hiszen az orvosnő megmentette őket a gázkamrától. Ez rendkívüli dolog volt. Hősnek tartották érte az emberek. A kórházban a betegek a földön feküdtek, és arra vártak, hogy bevagonírozzák őket. Az ápolónők pedig megkeresték a nagy tömegben az apjukat és az anyjukat, hogy a mérget befecskendezzék nekik injekciós tűvel. A legközelebbi hozzátartozóknak tartogatták a mérget, ez az orvosnő pedig idegen gyerekeknek adta oda a saját ciánkáliát. Egyetlen ember volt csak, aki hangosan kimondhatta volna az igazságot. Csernyakov. Neki hittek volna az emberek, de ő öngyilkos lett. És ez nem volt rendjén. Neki tűzijáték közepette kellett volna meghalnia. Akkor nagy szükség volt a tűzijátékra. Úgy kellett volna a halálba mennie, hogy előtte harcra buzdítsa az embereket. Mi tulajdonképpen csak ezt rójuk föl neki. Vagyis én meg a barátaim, akik már nem élnek. Azt, hogy a halálából privát ügyet csinált. Mi tudtuk, hogy a nagy nyilvánosság előtt kell meghalnunk a világ szeme láttára. Különböző elgondolásaink voltak. Dávid azt ajánlotta, rohamozzuk meg a falakat, mindnyájan, akik még a gettóban voltunk, törjünk át az Árja oldalra, üljünk a Citadella töltésére soronként egymás fölé, és várjuk meg, amíg a gestáposok géppisztolyokkal körülvesznek bennünket, és soronként lekaszabolnak. Eszter föl akarta gyújtani a gettót, hogy vele együtt mindnyájan elégjünk. Hadd fújja el a szél a hamvainkat, mondta. De ez akkor nem patetikusan, hanem nagyon is tárgyilagosan hangzott. A többség a felkelés mellett döntött, hisz az emberiség már megállapodott abban, hogy fegyverrel meghalni szebb, mint fegyver nélkül. Elfogadtuk hát ezt a konvenciót. Akkor már csak 220-an voltunk a Zsidó Harci Szövetségben. Lehet-e ezt felkelésnek nevezni egyáltalán? Arról volt szó csupán, hogy ne hagyjuk magunkat lemészárolni, ha értünk jönnek. Csak a halál nemének megválasztásáról volt szó.
Csak is egyre emlékszem, a nagy pillanatra, ahogy rákezdték ott mind, s belzendült a kar, az ős ima, mellyel nem törődtek annyi éven át, az elfelejtett hit. De már arról sejtelmem sincs, hogy tudtam a föld alatt élni Varsó csatornáiban. Annyi ideje. A nap úgy kezdődött, mint rendesen. Ébresztő még virradat előtt. Gyerünk, akár aludtál, akár aggódva virrasztottál egész éjjel. Elszakítottak téged gyermekeidtől, feleségedtől, szüleidtől, azt se tudod, mi lett velük, ki alhat így. Folyton csak ez, gyerünk, az őrmester majd dühöng. Fiat mind. Volt, aki lassan, az öreg, a beteg, a többi izgatott rohanással, féltek az őrmestertől, mind nyomultak, ahogy csak tudtak, hiába. Túl nagy a zaj, túl nagy a tolongás, mégsem elég gyors. Az őrmester üvölt, Achtung, Stillgesen! Na, wird's mal! Oder soll ich mit dem Gewehrkolben gesagt helfen? Na gut, wenn ihr's durchaus haben wollt. Az őrmester és az emberei mindenkit vertek, fiatalt, öreget, egészségest, beteget, vétkest és ártatlant. Kín volt hallani a hörgést és könyörgést. Hallottam, bár szörnyen vertek engem is, annyira, hogy már nem bírtam, összeestem. Ki a földön volt és nem tudott felállni,
azt mind fejbe verték ott.
Eszméletlen lehettem. Majd hallottam, amint egy katona mondta, meghaltak mind. Erre parancsot adott az őrmester, vigyenek minket félre. Ott feküdtem én. Fél voltam. Csak néma rémület volt. Csend és ki. Hallottam, hogy az őrmester üvölt.
Abzélen!
És elkezdték lassan és össze-vissza. Egy, kettő, három, négy.
Akszom!
Az őrmester újra üvöltött.
Röse! Nokvász, hol nem fangú? In einer minute will ich wissen, wie viele ihr zur Gaskammer abliefere.
Abzél!
Újra kezdték ők, előbb lassan, egy, kettő, három, négy, egyre gyorsabban és gyorsabban, hogy végül már úgy hangzott, mint a vadlovak bőszült rohama.
És egyszerre végül, mint egy jeladásra kezdték énekelni a Shema Israel!
Éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, rabló volt a hős, ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő iridlé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot, itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsajás. Bál. Bála. Hála. Hala. Hal. Meghal. Meghallgat. Hallga, csak hallga. Megszólal a halott anya. Megütötted magad, fiam? Nem fáj. Jáf. Kár. Rák. Rokkantak illetménye, a te anyád nem hadi özvegy. Özv József Áronné, Özv József Attila. Borzasztó, hogy az ember egyedül van. Borzasztó, hogy van tudata, csak azért van egyedül, vagy csak azt hiszi, hogy egyedül van. Kelj föl! És járj!
Káin, hol vagy? Közreműködött Básti Lajos, Major Tamás, Pálos György, Rajhon Ádám és Szegedi Erika.
Korányi Tamás műsora hangzott el.